A másik mikrofonnál pedig Mester Nándor, az M4 és a Privát Bankár újságírója, akivel az első blogban a híreket megelőzően arról beszélgettünk, hogy a múlt héten bejelentett rezsicsökkentésrendszer átalakítás hogyan érintheti a hazai lakáspiacot, és most nem csak teljesen arról volt szó, hogy pontosan kiknek fog megemelkedni a rezsiszámlája, hanem hogy a keresletre is, na meg a kínálati oldalra is hogyan hathatnak a változások, és hát a héten egy újabb fontos lakáspiaci, konkrétan albérletpiaci esemény lesz. Csütörtökön ugyanis kihirdetik a felsőoktatási ponthatárokat, úgyhogy a budapesti albérletpiacra rázúdul egy óriási nagy kereslet, és akkor folytatjuk is a beszélgetést, de hát nyilvánvalóan, hogyha albérletet keres valaki, akkor első körben megnézi, hogy mennyi a havidíj. De valóban, ahogy mondtad, hát a rezsit is ki kell bizony fizetni ott a lakónak majd.
Így van, és hát van még egy dolog, ez pedig általában a gyakorlat az, hogy a mondjuk így az előírások szerint a tulajdonos, tehát aki bérbe ad, formailag ő fizeti például, hogyha csőtörés van, ugye, és jön egy katás szerelő, itt befűzném a kata témáját is, ő is drágában fog dolgozni, de ez is valahol meg fog jelenni a bérleti díjakban. A bérleti díjak egyébként elég régen, most már 6. hónapja folyamatosan emelkednek. Tavasszal egy érdekes, ilyen rövid távúnak mondható jelenség miatt, ez pedig ugye a háború nyomán nagyon sok Ukrajnából érkezett menekült jelent meg az albérleti piacon.
Mik voltak az elsődleges kereslet, vagy a legnagyobb számú kereslet?
Hát ugye több ezren, elsősorban néhány nagyvárosban, illetve Budapesten. Aztán ahogy Nyugat-Európában is, és hát Magyarországon is feloldottak minden korlátozást, jön a nyári szezon, vagy eljött a nyári szezon, a turizmus fellendülőben van, ez egy jó dolog, illetve általában a munkavállalók is igyekeznek, akik ugye az albérleti piacon a keresleti oldal egy részét adják, minél jobb pozíciókat maguknak fölvenni. Tehát ezek a pozitív, a bérbeadók számára pozitív jelenségek csak mostanáig tartottak, mert ugye bejött közben itt nagyon sok változó. Hát az egyik ez a rezsitörténet. A másik, hogy ugye az Airbnb piacra éppen a turisták, ahogy az említettem az előbb, ugye megjelenésével nagyon sok olyan bérbeadó, aki eddig távol tartotta magát az Airbnb piactól, mert ugye nem volt akkora kereslet, most visszament, ez több ezer Budapesten is, ők tehát hiányoznak erről a hosszú távú piacról.
Ez úgy kell nagyjából elképzelni, hogy volt egy lakásuk, azt Airbnb-ben szerepeltették, vagy rövid távra adták ki, utána azt átalakították hosszú távra, egy-két éves időszakra, majd most vissza.
Pontosan, hát ez egy ilyen libikóka, de kétségtelen, hogy ebből rövid távon szeretnének hasznot maguknak, és ezt meg is tehetik, mert nem túl nagy ez az Airbnb kínálat, viszont a kereslet elég.
Még mindig egyébként erős. Jobb biznisz, megtérülőbb biznisz Airbnb-t üzemeltetni, mint hosszú távra kiadni?
Igen, és ráadásul a hosszú távot ugye bezavarja egy másik dolog, hogy az állam közben lépett, és egy új állampapír formát vezetett be, aminek jóval magasabb a kamata. Tehát gyakorlatilag egy korábban megvásárolt lakás, vagy nem beszélve arról, hogyha mostanában vásárolt valaki, ami iszonyú drága lett, annak a hozama, tehát ugye egy befektető így számol, az általában 4-6% most. Hát ez ugye nagyon elmarad egyrészt az inflációtól, kettő pedig ettől a bizonyos állampapírtól, úgyhogy már is megindult az átáramlás. Ebből az következik, hogy a kínálati oldal szűkült. Viszont egy darabig a keresleti oldal ezt tudta, hogy a jövedelmek növekedésével, megint csak az idei első fél évről beszélek, egy darabig ez a keresleti oldal föntartotta magát, viszont részben az infláció, részben ez a rezsicsökkentéses, tehát a rezsicsökkentés csökkentése miatt mindenki átgondolja azt, hogy egyáltalán mire költ. Tehát a kosarában a lakhatásra félretett pénznek az aránya az csökkenni fog.
Na igen, de ez szerinted mit okozhat a keresletben, mert valakit felvesznek frissen az egyetemre, muszáj valahol laknia.
Ez egy rövid távú öröm a bérbeadóknak, ezt kell mondanom. Tehát ez néhány havi fellendülést fog hozni, illetve a drágulás nem fog csökkenni. Viszont középtávon egy olyan fél év, egy éves távon, vagy picit még hosszabbra nézve, messzebbre nem nagyon mernék, viszont a kereslet csökkenésére lehet számítani, és ezt minden portál alátámasztja a részben a friss adataival, részben pedig az előrejelzéseivel. Tehát gyakorlatilag az árolló, a kínálat és a keresleti albérleti árak között növekedni fog, ez biztos.
Az árakban egyébként már ugye most is van olyan budapesti kerület, ahol 1 millió forint feletti a négyzetméter ár, ugye lakó ingatlanoknál. A albérleti díjakat tekintve vannak-e ilyen korábban még nem is látott szintek?
Hogyne, hát egyrészt 20%-kal növekedett tavalyi hasonló időszakhoz képest az első fél év végén az átlagár, tehát egy ilyen 170-180 ezer forint környékén van. Hát ez azért eléggé jelentős emelkedés is. Hát közgazdaságilag is az szokott bekövetkezni, amikor szűkül a kínálat, és még közben egy darabig megmarad a korábbi kereslet, de legalábbis nem csökken, az biztos, hogy áremelést fog eredményezni. Kérdés, hogy hol lesz az a lélektani pont, mondjuk 200 ezer vagy 220 ezer forintos átlagár, ami már arra készteti a bérbeadókat, hogy csökkentsék ezt a lakásbérleti díjat.
De ilyen egyébként előfordulhat, mert ugye jött a koronavírus, az sem okozott csökkenést, és tényleg én például személy szerint arra várok, hogy mi indukálhatna egy ilyen árcsökkentést, amikor maga egy világjárvány sem tudott, szóval önmagában egy bérbeadó szerintem sosem fog csökkenteni, de létezhet olyan külső környezet, amely rákényszeríti őt erre?
Hát csak a keresletnek a drasztikus csökkenése szerintem. Azért ne felejtjük el, hogy igen komoly pénzekről van szó, tehát azért a jövedelmek sem fognak már olyan gyorsan emelkedni. Minden, még a kormány is azt mondja, hogy lassabb lesz az egész gazdaság, recessziót mondanak. Hát akkor nem lesz béremelés, hanem inkább, hanem mindenki ugye igyekszik megtartani a pozícióját, akár még fizetés csökkenés árán is. Szóval ez nagyon erős átrendezést fog magával vonni a családi költségvetésekben. Az albérleti piacnak a jelentős részét egyébként a bérből és fizetésből élők adják, kisebb része az egyéb forrás, és itt lehetnek nagy átrendeződések, úgyhogy nyilván aki ugye a lakhatásra azért az emberek nem szívesen költik a nettó jövedelmüknek mondjuk a 40-45%-át, már pedig majdnem, hogy itt tartunk.
Mennyire jellemző az Magyarországon? Pont az elmúlt napokban gondolkoztam ezen, és hogyha már itt vagy és albérletpiacról beszélünk, akkor megragadnám az alkalmat, hogy ugye Nyugat-Európában nagyon népszerű az, hogy valaki életvitelszerűen lakhatás céljából béreljen albérletet. Nekem is van olyan ismerősöm, aki ezt csinálja Magyarországon, de ők egy marginális kisebbség, maradjunk ennyiben. Szerinted előfordulhat az, hogy megnő ennek a népszerűsége, hogy valaki inkább fix havi bérleti díjon váltsa ki a lakhatását?
Ez attól is függ, hogy lesznek-e ösztönzők. Például ösztönzi-e a kormány a vállalatokat, hogy adjon lakbértámogatást a dolgozónak. Csak azért, hogy fixen meglegyen a munkaerő, stb. Tehát egy picit előre lát mindenki, beleértve a kormányt és a vállalatokat és a magánszemélyeket, ugye a főszereplőket, és nem lesz olyan egyéb lépés, mint például az állampapír, ami nagyon csábító ugye egy bérbeadó számára, hogy ő nyugodt lehet, megkapja a 8-10%-ot, majdnem infláció környékén lesz az ő jövedelme, de az biztos. Tehát, hogyha nem lesznek ilyen külső tényezők, akkor elképzelhetőnek tartom azt, hogy hát legalábbis ez a nagy kilengések által jellemzett albéletpiac, ez picit megnyugszik, de az, hogy itt megfizethető magasságokba csökkenjen, arra nem számítok.
És szerintem ez összességében egyébként üdvözítendő cél lenne, vagy nem feltétlenül, tehát hogy mondjuk az örök lakások szerepe kicsit csökkenjen, és többen éljenek albérletben.
Hát ez természetes, ez bebizonyosodott Nyugat-Európában is, meg nem csak ott. Tehát egészségtelenül magas a tulajdoni arány a magyarországi lakáspiacon. Európában nagyon az élen állunk. Ezt nagyon le kéne vinni, és ehhez különböző, megint csak azt mondom, hogy hosszú távú programokra lenne szükség. Erre semmilyen jelet nem látunk a kormány oldaláról, és nagyon itt lenne az ideje. Ugye folyamatosan a tulajdonlásra vonatkozó ösztönző programokat, illetve finanszírozási formákat jelentetett meg a kormány, illetve hát a Nemzeti Bank is egy része ennek a folyamatnak. Tehát nem látunk olyan példákat. Néhány önkormányzat itt megpróbált az elmúlt évben tenni, de az önkormányzatoknak a mozgástere nagyon-nagyon beszűkült. Ők is mindenképpen a működésükre koncentrálnak, a jelenlegi működésükre, és nem tudnak 3-4 évre előre nézni, holott ez egészségesebb viszonyokat eredményezne a hazai lakáspiacon.
Te a beszélgetés végén még az első blokkban mondtad, hogy nagyon sokan előre hozták ugye a vásárlásaikat, tartva attól, hogy több kormányzati támogatott hitel kifut. Hogyha most financiális oldalról vizsgáljuk meg, akkor van egy átalakult környezet, például itt akár a rezsi szabályok módosítása miatt is. Pénzügyi palettán, pénzügyi termékek palettáján nagy változások jönnek a következő években?
Én szerintem a felújítás, mint olyan, tehát ez egy ilyen hívószó lesz. Építkezésekre biztos, hogy lesznek további kedvezményes hitelek, de a felújításnak a szerepe az szerintem előtérbe fog kerülni. Gyakorlatilag a következő 30-40 évre meg lenne a program Magyarországon. Annyi munka van.
Malíciával tehetnénk hozzá, hogy ilyen hosszú időre nem nagyon szoktak előre
természetesen
tekinteni.
De ugye a bankoknak is az az érdeke, hogy kihelyezhessék a pénzt, tehát hogy értelmes célokra és olyan társadalmi csoportoknak, amelyek képesek ugye megfizetni, általában mindig azok kapnak hitelt, akik képesek megfizetni, és kevésbé azok, akik nagyon rászorulnak. De egyébként Nyugat-Európában vannak, nem minden országban, de több országban vannak példák arra, hogy ezeket a kevésbé eleresztett szociális rétegeket is valamiféle kedvezményesebb hitelrendszerrel kiszolgálják, de nem ez van többségben természetesen, mert a bankok ott is a pénzből élnek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a ma reggeli monitorban. Mester Nándor, az M4 és a Privátbankár újságírója volt a vendégünk. Gyere máskor is, és szép napot, szia!
Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmet a hallgatóknak.
Hamarosan közlekedési hírekkel folytatjuk, utána 10 órakor friss gazdasági információkkal jelentkezünk itt a reggeli monitorban.